Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 74. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, miért vetsz minket így el, Úristen? Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunkban. Zakariás próféta könyve 6. fejezetében, az elsőtől 8. terjedő versekben eképpen. Majd megfordultam, és felemeltem szememet, és láttam, hogy íme 4 szekér jött ki a 7 hegy közül, és azok a hegyek érchegyek. Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak, és a harmadik szekérben fehér lovak, a negyedik szekérben pedig tarkalovak, erősek. És megszólaltam, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek, Uram? Az angyal pedig felelt, és mondta nekem, ezek az égnek 4 szele, jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból. Amelyben a fekete lovak vannak, észak földjére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig délföldjére mennek. Az erősek is mennek, és kívánják eljárni a földet. És mondta, menjetek, járjátok el a földet, és eljárták a földet. Majd hívott engem, és beszélt velem mondván, lásd, az észak földjére menők lecsendesítik lelkemet északnak földjén. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Hála van bennünk örökkévaló, hogy a mögöttünk lévő időben oltalmunk és menedékünk voltál. Megőriztél bennünket útjainkon, és íme most itt vagyunk előtted, hogy szívünket kitárjuk, és szent lelked vezetésével készek legyünk igét befogadására. Kell most nekünk a megbízható fundamentum, mert világunk ingatag. Megszentelt fogalmak hamis értelmet nyertek, de mi szeretnénk a fogalmak tisztaságát úgy érteni, ahogy azt te igédben kijelentetted nekünk. Imádságainkban kegyelemről beszélünk, de pontosan tudjuk, hogy ha adod nekünk, az részedről nem bűnpártolást jelent. Kegyelmedet elfogadva nem is vagyunk bűntelenek, de te Krisztusért mégis úgy fogadsz el, mintha soha nem vétettünk volna ellened és egymás ellen. Megvalljuk, nem tudjuk egymásban a bukott, de általad felemelt embert látni, hanem csak azt, aki valamiben vétkezett. Feljogosítva érezzük magunkat ítélni, akinek te megbocsátottál. Szánjuk, hogy képtelenek vagyunk a másiknak fele barátjává lenni. Inkább beszélünk mások bűneiről, mint a magunkéről. Teremts hát tiszta szívet, Krisztusi indulatot bennünk, Urunk. Jöjj szent lelked által, formálj bennünket, igazságunkban tetszelgő bíróból, lelki gondozóvá. Áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztus nevében kérünk, járj itt közöttünk, és hallgass meg. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. Zakariás próféta könyve 6. fejezetének 8. versében, a vers első felében, eképpen. Majd hívott engem, és beszélt velem mondván, lásd! Kedves testvéreim, amit a próféta ebben a látomásban látott, az túl van minden emberileg látható tartományán. Olyan ez a fejezet, mint amikor kellemes tavaszi napon sétálgatunk és elhaladunk egy nyitott ablakú ház előtt, és a húzat hirtelen ellebbenti a függönyt, és ekkor egy pillanatra akaratlanul is láthatóvá válik számunkra, hogy mi van odabent. Isten itt Zakariás próféta előtt fellebbentette a kijelentés fátyolát, és olyan titkok váltak számára láthatóvá, amilyeneket ember szem addig soha nem láthatott. Az élmény, amelyben része volt, olyan, hogy a hatása szavakkal szinte leírhatatlan. Amit látott, az nem más, mint Isten gazdag világa, amely hozzánk hasonló halandók számára csak hasonlatokban elhordozhatók. Hogy Isten világa milyen, azt mi nem tudjuk elképzelni, csak gyarló hasonlatok által értünk meg valamit belőle. A szavakkal nem leírható isteni teljesség titkait a prófétának az emberi töredékesség kifejezés tárával kellett szavakba önteni. Többé vagy kevésbé, de minden ige hirdetés is ezt a lehetetlennek tetsző feladatot tűzi ki maga elé. Isten világának titkairól a töredékes emberi beszéd által kell valamit továbbadnunk és megértenünk. Isten a mennyben van, te pedig a földön, mondja az Ószövetség egyik bölcse, a prédikátor. Barth Károly, egykori meghatározó svájci református teológus, ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy Isten és közöttünk gleccser szakadék és sarkvidéki táj van. Azaz áthidalhatatlan távolság van Isten és közöttünk. Mennyei és földi, örök és időhöz kötött, ezeket a különbözőségeket Kierkegaard, a dán filozófus pedig végtelen minőségi különbségnek nevezte. Ezzel a végtelen minőségi különbséggel merészeljük mi, lelkipásztorok, hirdetni, és bátorkodik a gyülekezet hallgatni Isten beszédét. De lássuk, hogy ki volt ez a különleges ember, akinek a proféciáit egyáltalán nem könnyű dolog megérteni. A babiloni számüzetésből, a királyi sarjból származó Zerubábel vezetésével hazatért zsidóságnak volt a prófétája. Kortársa volt az Ószövetség egy másik prófétájának, Haggeusnak. Zakariás Krisztus előtt 520 és 518 között működött. Nem tudjuk, hogy megérte-e a jeruzsálemi templom Krisztus előtt 515-ben történt felszentelését, vagy nem. Isten népe ekkor csak részben volt szabad, mert a hazájuk a Perzsa birodalomnak volt a része. Ám uralkodó váltás történt, mert a hatalmas Círus király, aki lehetővé tette azt, hogy az Isten népe Babilóniából hazatelepülhessen, meghalt, sőt a fia is, Kambüzész, viszonylag rövid uralkodási idő után meghalt. Ez Krisztus előtt 522-ben volt. a trónváltás körüli zavargások, a leigázott, a birodalomba bekebelezett kisnépek közül többek számára alkalmasnak látszott arra, és elérkezettnek látták a pillanatot, hogy kísérletet tegyenek a szabadságuk kivívására. Kambüzész után az új király a perzsa birodalomban Dáriusz volt, aki a felkeléseket sorra rendre leverte, a felkelések szervezőit pedig kivégeztette. Valószínű, hogy Zerubábel is erre a sorsra jutott. Az a nemzedék átélte a hazatérés utáni évek viszontagságait, amikor a nemzet megmaradása biztosítékának számító templomot a romjaiból újjá kellett építeni. De tulajdonképpen nem csak a templomot, hanem az egész országot is. Megszervezni a közigazgatást, újra gondolni az ország működését. A jeruzsálemi templom újjáépítése akadozott. Nem volt a nép élén megfelelő ember, mert Zerubábelt, a vezetőjüket tehát kivégezték, mert szerette volna népe számára a szabadságot kivívni. Ezek az emberek vezető nélkül maradtak, és csalódottak voltak. Ebben a megroppant lelki állapotban kellett Zakariás prófétának Isten beszédét hirdetnie, a csüggedőket és a csalódottakat erősíteni. Figyeljünk most arra, hogy mit látott a próféta. Két nagyon lényeges dolgot mindenképpen. Először is jól látta az Isten népének a tévútjait. A könyv elején, az első fejezetben említés történik arról, hogy a mostanihoz nagyon hasonló látomást a próféta Istentől éjjel kapta. Az Isten népe reménytelen helyzetének megfelel a sűrű, mindeneket átható éjji sötétség órája. Ez csak fokozza az a körülmény, hogy a próféta ezeket a szokatlan dolgokat egy völgyben élte át, úgy, ahogyan olvastam. Az itt szereplő völgy szó az eredeti szövegben mélységet jelent, de nem is akármilyet. Az Ószövetségben ez a szó gyakran olyan mélységre utal, amelyben a káosz, az Isten ellen munkálkodó erők működnek. Amolyan teremtés előtti állapotot jelent, amikor a Mózes első könyve első fejezete szerint a teremtés előtt még sötétség volt a mélység színén. Tulajdonképpen ennek a mélységnek a szinonímájáról van szó. Sötétség és mélység. Lehúzó hatalom tud lenni mind a kettő, amely kiveszi az ember lelkéből az erőt. A sötétség egyre csak tornyosul, amely mint valami fal emelkedik a magasba, amely el akarja választani a világot, amelyben élünk, az eljövendő Istentől. A sötétség, a sötét gondolatok, amelyek elválasztanak bennünket a szabadító Isten közelségétől. Egyik oldalon a gyülekezet Isten erejének a tapasztalója, a másik oldalon pedig a világ démonizálódása látszik. Egyik oldalon már körvonalazódik Isten eljövendő országa a Sionon, másik oldalon a sötétség birodalma ábrázolódik ki, melynek itt megjelenítője Babilon. Mintha a reménytelen történelmi helyzet rá akarna nehezedni a lelkekre. Talán ismerős ez az érzés nekünk is, mert ezek a démoni erők a mi időnkben, a mi világunkban is jelen vannak, szeretett testvéreim. Amikor mélység kiált mélységet, ahogyan a 42. Zsoltárban énekelni szoktuk, van úgy, hogy egyének, máskor közösségek is átélik, lelkükben hordozzák az ilyen sötét időket. Anyaszentegyházunk most ilyen nehéz időszakban van. Amit a sajtó egy része az egyházzal művel, az gyomorforgató. Valóban sötétség és mélység. Aki hibát és bűnt keres, azt talál. Főképpen akkor, hogyha nagyítóval a kezében teszi, akkor biztosan talál. Próbáljuk meg ebben a bőti időben a bűnt tükörrel keresni. Ne nagyítóba nézzünk, hanem tükörbe. Bizonyára akkor is találunk bűnöket eleget. Tévúton jár a hitben élő ember, ha a helyzetéről csak annyit tud, hogy sötétségben van, és hogy az a lehúzó hatalom létezik, de ennél többet nem tud, és elhiszi, hogy a helyzetére nincs is megoldás. Téves gondolat volt, amikor a babiloni száműzetésből hazatértek, belerögzültek abba, hogy a közel 70 év óta romokban lévő templom még most is romokban van, és könnyen elhitték, hogy ez így is marad. Nagy hiba lenne, általában is így van ez, ha személyes életünkből következtetnénk vissza Istenre. Ne a személyes életünkből következtessünk Istenre sose, hanem a kijelentésből akarjuk őt megérteni. Mert hogyha a helyzetünkből következtetünk Istenre, akkor hamar kiszaladna a szárkon az a mondat, mint amilyen a bibliaolvasó kalauz alapján a két elején olvasott történetben a megholt Lázár testvéreinek az ajkán is elhangzott: Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Ó, hányszor gondolunk vagy mondunk ilyet? Uram, ha akkor vagy ekkor ott lettél volna, akkor az a tragédia, vagy az a kisiklás, ami velem történt, az nem történhetett volna meg. Ezért tehát azt mondom, ne a helyzetünkből következtessünk Istenre. Nem az élethelyzeteink alapján lehet ezt tenni. Aki ezt teszi, az a hitében gyenge. De nem is egyházunk állapota alapján kell Istenre következtetni, hanem a kijelentés alapján, amelyet Isten nem von meg az övéitől akkor sem, amikor a sötétség egészen átható és kétségbe ejtő, a mélység pedig feneketlennek és egészen démoninak látszik, amikor a rosta jár. És vannak értékek, vannak gondolatok, emberek, képviselt eszmék, amelyek kihullottak. De vannak, amelyek megmaradtak, és ha akarjátok, mi lehetünk ennek a megmaradásnak az emberei. A sötétség itt ebben a hatodik fejezetben már oszlott ahhoz képest, ami az első fejezetben vázolva van. Ellenpárja a sötétségnek, ami igényben megfogalmazódik. Mit látott a próféta? Az első válaszunk az volt, hogy az Isten népe tévútjait látta. Most másodszor irányuljon tekintetünk arra, hogy Isten láthatóvá vált népe számára, aki gondoskodik a kijelentésről. Zakariás látta Istent, aki gondoskodik a kijelentésről. Erre a látásra hív minket is Isten. A próféta négy harci szekeret látott, amelyeket különböző színű lovak húztak. Lehet, hogy a lovak színe az égtájakra is utal ebben az igében. A babiloni szín szimbolikában a fekete ugyanis északot jelenti, ahol Babilónia volt. A fehér nyugatot, a tarkák a déli irányt, a vörös pedig a keleti irányt jelentette. A négy égtáj a kijelentés teljességére utal. Tehát ahogyan észak, dél, kelet és nyugat meghatározza a világunkat, úgy az Isten kijelentése is át meg áthatja ezt a világot. Ez azt jelenti, hogy az Úr mentő tervében benne van mindenki. Az egész világ. Az is benne van, akire most úgy gondoljuk, hogy kiesett. Vagy akire úgy tekintünk, mintha már kiesett volna. A harci szekerek a látomásban két érchegy közül jönnek ki, az egész föld ura előtti szolgálatból. Onnan indulnak. A két érchegy úgy van itt ábrázolva, mintha azok egy városkapu mellett lévő védőbástyák lennének. Az ókori keleti népeknek a vallásában, a napképében tisztelt istenség így indult ki két városkapu közül naponkénti útjára a horizonton. Izrael istenét az ószövetségi ember nem így képzelte el. Ezért itt nem is a kép a fontos, hanem az a tartalom, amit a kép kifejez. Vagyis az, hogy a próféta a menny kapujában, az Isten mennyei világába bepillantást nyert. Hangzik Isten ajkán a parancs, menjetek és járjátok be a földet. És a mondat folytatásában rögtön ezt olvassuk, és bejárták a földet. Bejárni a földet sok időbe telik. Még a mai technika adta lehetőségekkel is sok időbe telik az egész földet végigkerülni. De Isten parancsára itt a beteljesedés azonnal megtörtént. Elhangzott a parancs, és abban a pillanatban a beteljesedés is megvalósult. Mert ha Isten szavára az övéi minden késedelem nélkül azonnal engedelmeskednek, ott a térnek és az időnek egészen más törvényei uralkodnak. Rövidebb idő alatt képes több dolog is megtörténni. Úgy is például, hogy Isten azt az időt, amit az Isten tiszteleten töltünk, kiszakadunk abból, amivel egész héten, vagy akár a mai napon foglalkozunk, ezt az időt Isten visszaadja. Ha Istentől megspóroljuk, akkor megtörténik velünk az, amiről a 78. Zsoltár írója így beszél, hiába valóságokkal töltette el napjaikat. Amikor megvonom Istentől az időt, és magamnak tulajdonítom, magam céljaira használom, akár a reggeli vagy esti bibliaolvasásra is vonatkozik ez, akkor Istennek van hatalma arra, hogy hiába valósággal töltesse el az időmet. Ahogy énekelni szoktuk, mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Amit Istennek adunk, azt visszakapjuk. Visszaadja Isten a ráfordított időt. Nem vagyunk szegényebbek, ha Isten dolgaira szellemieket, lelkieket és anyagiakat áldozunk. Nem fut ki a kezünk közül az idő, ha valakin segítünk, ha valakit meghallgatunk, és ezáltal a bajában a fele barátjává leszünk. Amit megváltásunkért Isten hosszú időn keresztül aprólékosan készített, az valóságá válik azonnal bennünk, ha az övéi lelkében engedelmességet talál. A dimenzió itt szinte másképpen működik, a tér és az idő dimenziója. Ezt az engedelmes lelket keresi most bennünk, amikor apokaliptikus lovasai bejárják a földet, és Isten ránk tekint, itt ebben az órában. Késik a beteljesedés, ha az ember csak e világi szemmel nézi személyes élete összekuszálódott dolgait, vagy az Isten népe, anyaszentegyháza jelenlegi helyzetét, mintegy az Isten láthatatlan világa megvetésével, vagy kihagyásával, mondván, hogy mi ezt jól tudjuk anélkül is. Földi világunk Isten láthatatlan világával együtt teljes. Nem csak az van, ami van, hanem az is van, ami a van fölött, a pillanatnyi történések fölött létezik. A világot minden torz arca ellenére csak az látja végzetesen sötétnek, aki csak e világi látásokra hagyatkozik, és ennek alapján von le következtetéseket a jelenre, a jövendőre, sőt az örökké valóságra nézve is. Van valami mélyebb értelem abban, ahogyan ez a fejezet kezdődik. Ezzel a mondattal indul a 6. fejezet. Megfordultam, felemeltem szememet, és láttam. Kell a megfordulás. Az Ószövetség ezzel a szóval fejezi ki az ember megtérését. Itt a próféta esetében nem erről van szó, ő minden bizonnyal megtért ember volt, de ez a kifejezés mégis jelzi, hogy nekünk nagyon nagy szükségünk van rá. Megfordultam. Hasonlóképpen, mint arra is szükségünk van, hogy időnként tudjunk fölfele tekinteni. Mert ami itt alant van, ami körülöttünk, ami bennünk, ami a mai világunkban van, az csüggesztő és időnként elbizonytalanít. És láttam, mondja a próféta, Zakariás anyanyelvén folyamatos és mélyreható látást, odafigyelést jelent. Nem alkalomszerű magatartást, valami röpke odapillantást. Jelenti a Szentírás naponkénti tanulmányozását, hogyha lehet, akkor a Biblia folyamatában való olvasását. Ez sem csak alkalomszerűen. Érteni, hogy annak, amit olvastam, mi köze van hozzám, hogy Isten mit szeretne általa nekem mondani. Aztán valami olyat is jelent, amiről Pál apostol a tesszalonikaiaknak így ír, szüntelen imádkozzatok. De mit jelent a szüntelen imádkozás? Azt jelzi, amelyet némely kolostorokban ébrenléti váltásként gyakorolnak, amikor szervezetten, pontos beosztás szerint a nap minden másodpercében imádkozik valaki? Ez is lehet fontos. De itt az apostol éppen nem ilyenre gondol. Kedves testvéreim, tudunk imádkozni úgy is, hogy egyetlen szót sem mondunk ki hangosan, és a kezünket nem kulcsoljuk össze, mert adott helyzetben talán lehetőségünk sincs rá. Tudjuk és szükséges is minden dolgunkba Istent beengedni, amiben döntenünk kell, amit eltervezünk, ami foglalkoztat bennünket, ami örömöt szerez, vele közösségben kell átélnünk, mint egy párbeszédes kapcsolatban, a mindennapi dolgaink végzése közben is, hogy tudván azt, Isten mindenkor jelen van. Úgy, mint ahogyan egy országosan, sőt világszerte ismert idegsebész szokta mondani, ahol az ezred millimétereknek is van jelentősége, amikor a beteget gyógyítja az operáló késével, végig imádkozza az operációt. Beengedi a mindennapi életébe, a napi tevékenységébe Istent. Minden dolgunk, az életünk minden történése, coram Deo, ahogyan a régiek mondták, azaz Isten előtt zajlik. A szüntelen imádkozzatok parancs tehát állandó életkapcsolatot jelent Istennel. Ha pedig valaki ezt gyakorolja, akkor soha sincsen egyedül. Lehet magányos. Lehet, hogy senki nem nyitja az ajtót rá. Lehet, hogy sokak nem értik meg a közvetlen környezetében sem. De nincs egyedül. Mert van valaki, aki párbeszédes kapcsolatban van vele. Az a valaki pedig minden emberi kapcsolatnak az ősforrása, a világ mindenség Istene, aki az imádság által az én-te kapcsolattal összeköti személyes életét és földi világunkat az ő mennyei világával. A megfordultam, felemeltem szemem és láttam, ezt jelenti. Aki ezt a mindennapjaiban gyakorolni tudja, az világosan érti, hogy mit jelent, Isten gondoskodik a kijelentésről. Az, amit olvasok a Szentírásban, aminek a magyarázatát hallom az igehirdetésben, az nem egy régi történet, az az én történetem, az velem zajlik. Isten és ember, Isten és az én személyes életem történése. Azzal foglalkoztunk, hogy mit látott a próféta. Két dolgot látott. Először is látta az Isten népének a tévútjait. A milyenket is látja, mai világunkét is látja. De ebből a tévútból Isten a kijelentés által szeretne nekünk kiutat mutatni. Másodszor látta Istent, aki gondoskodik a kijelentésről. Akkor nehezen érthető nyelvén, de amelyhez, ha a Szentlélek által megtaláljuk a kulcsot, akkor rájövünk arra, hogy egy olyan tükörbe pillanthatunk bele, amelyben láthatjuk, hogy nem másról, hanem rólunk van szó. Áldjuk őt ezért. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük mindenható Isten, hogy az életünk feneketlen mélységeiből is van út hozzád, mert utat készítettél. A mélységben lévő emberhez prófétákat küldtél, adtad igédet, mely által ma is utánunk nyúlsz, ha tévutakon járunk. Szereteted teljességében pedig Jézust küldted el, és apostolokat rendeltél. Ott, hogy a Szentírás üzenetében megértsük mentő szándékodat, melyel a bűnt megítéled, de aki abból megtérni kíván, azt kész vagy felemelni. Hála van bennünk Krisztusban megmutatott áldozatodért, aki meghalt ezekért a sötét tévutakért, hogy új életet kaphassunk tőled. Áld meg, Urunk, egyházunkat, gyülekezetünket, népünket és nemzetünket, hogy téged megtaláljunk, akik ezen a hozzád vezető úton akadályoznak, akiknek megrendült lelki állapotunk okkal vagy ok nélkül, jó alkalom arra, hogy téged és népedet gyalázzák, országod evangéliumát hiteltelenné tegyék, akik hamis morállal kárunkon leplezve vagy leplezetlenül örülnek, némítsd el. Mindazokat pedig, akik a mostani kialakult helyzetben érintettek, felelősséget hordoznak, tanácsold, Urunk, adj bölcsességet és adj szabadulást, építsd anyaszent egyházunkat, világunkat, és mi szeretnénk, hogyha használnál ebben minket, ha máshogy nem, akkor imádkozó kezünket, rád figyelő gondolatainkat, betegeink, megfáradt testvéreink sorsát karold fel, népünket, nemzetünket is eléd visszük, e mostani határokon innen és túl. Háborús környezetben élőket a közelségünkben, és azokat, akik ott, ahol a bibliai történetek egykor lejátszódtak. Adj békességet, Urunk, kívül és belül. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk és énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 742. dicséret első, második és harmadik versét. 742. dicséret első három versét, az első verse így kezdődik, légy csendes szívvel és békével. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr. Ama napon felemelem a Dávid leomlott sátorát. Felemelem omladékait, és megépítem azt. Kijavítom repedezéseit, és olyan lesz, mint volt hajdanán. Amen.